Nos akkor a fél év utolsó előadásához érkezve kezdenénk még egy pár szót, beszélnék még egy pár szót az örvényességről, az örvényes áramlásokról, ami a hivatalosan a záró területe ennek az áramlástan előadás sorozatnak. Ugye most is mondanám, mint mindig, hogy a jegyzet a mértékadó, tehát legyenek szívesek a jegyzetet is megtekinteni, illetőleg abból tanulni. És hát amennyiben gondjuk van, akkor természetesen konzultáció is lesz. Tulajdonképpen minden csütörtökön a vizsga előtt 2 órakor a J épület második emeletén. Ezeken a konzultációkon egyébként elsősorban csak a kérdésekre válaszolunk, és igazából mondjuk az lenne a jó, hogyha aki oda jön, annak sok kérdése lenne. Nos, akkor az örvényességre vonatkozólag egy-két szót beszélnénk. Az örvények meglehetősen fontosak, minden nap találkozunk is velük. Az örvénygépekről amúgy már úgy is beszéltünk, a repülőgépekért, a szárnyas hajók szárnyain ugyanolyan örvények keletkeznek, mint az örvénygépek lapátjain. Tehát a járművek és a járművekben működő, meg az egyéb helyeken működő áramlástani gépek szempontjából ez egy egyaránt fontos terület. Ha esetleg szabadna azzal kezdeni, akkor ugye a kinematikából már ismert lehet az, hogy az örvényesség, a sebességnek a rotációja, az lényegében a szögsebességnek a duplája, hát nagyjából azonos fogalmak, de gyakorlatilag ugye a kettős szorzó csak a különbség közöttük. Vagyis amennyiben egy folyadék részecske forog, vagy a folyadék részecskék forognak, akkor az rendelkezik szögsebességgel, illetve akkor nem nulla az örvényesség. Így. Másrészt, a majd a későbbiek során hivatkoznék rá, volt a bevezetőben egy azonosság. Egy vektor analitikai azonosság, amelyik arról szólt, hogy tulajdonképpen ugye a divergenciája a rotáció C-nek az nulla. Ez kétszer ugyanaz nyilván, és erre majd egy kicsit később hivatkoznék, ezt a tételt, ezt ugye lennének szívesek saját kezüleg ellenőrizni, ha az ember kiszámolja ezt a másodrendű deriváltak sorozatából álló mennyiséget, akkor végül is meg fogja kapni, hogy ennek tényleg nullának kell lennie. Nos, ilyen bevezetők után még egy dolgot mondanék, ami arról szól, hogy a rotáció C merőleges a DS-re, azaz a rot C kereszt DS egyenlő nulla, lesz az örvényvonal egyenlete. Jobb lenne inkább a párhuzamos, az úgy barátságosabb. Tehát az örvényvonalakat, ugyanúgy, mint az áramvonalakat a sebesség érintőjeként, az örvényvonalakat pedig az örvényesség érintőjeként definiáljuk, és hasonló vonalakat lehet felrajzolni, ha úgy tetszik, örvény vonalakat, ahol a rot C, illetőleg a DS, azok egymással párhuzamosak. Ezekből az örvényvonalakból örvénycsövet lehet alkotni, ahogyan az áramvonalakból áramcsövet alkottunk, és az örvénycsőre majd kimondunk egy Helmholtz tételt is, persze. Így. Másrészt az örvényesség az egy picit egy kitekintésként, ugye elég sokfelé látható, és elég sokféle léptékben látható a bennünket környező, körülvevő világban. Vannak pici örvények, amit szabad szemmel nem nagyon látunk. Valahol időnként a turbulenciát kapcsolják ezekhez a kis örvényekhez. Vannak nagyobb örvények is, amit szabad szemmel is látunk, tehát például mondjuk egy épület sarkánál, ha fúj a szél, akkor az megforgatja a faleveleket. Netán, ha valaki látott már evezős csónakban evezőt, akkor az evező mögött a víz is ilyen örvényeket hajlandó képezni. De akinek volt szerencséje ugye űrrepülésre, az láthatta talán azt is, hogy a Földnek a nagyobb távolságból való szemlélésekor a Földnek a légkörében kialakulnak köráramlások, ezek is tekinthetők örvénynek. Néha egyébként mondjuk ha erős szél fúj, akkor például mondjuk ilyen olyan örvényeket is meg lehet nagyobb magasságból figyelni, mert Kármán örvénysor valami nagyobb magasságú tereptárgy környékén. De ha esetleg az nem elég, akkor például mondjuk ilyen örvényekhez hasonló alakzat lehet például egy-két spirálköd is, aki esetleg ilyen nagy léptékben szeretne gondolkozni, annak a számára ezt is mondhatnám, tehát eléggé a mikroméretektől viszonylag nagyobb méretekig elő-elő fordulnak ezek a dolgok, és hát a fontosságuk az pedig elég nagy, mert mondjuk a szárnyak ezen örvények nélkül nem igazán működnének, vagy a szárnyak működésének a megértése, ezek az örvények feltételezés és ezekkel való műveletek alapvetően fontosak. Na most másodszor egy ilyen örvénycső csövet illetően, ugye ha fölvennénk egy zárt görbementi integrált, CDS formán, akkor jutnánk a cirkulációhoz, ami egyébként ugye az egyik a Stokes tétel szerint a rot C DA-val egyenlő. Hát az örvényesség vidékén maga az örvényesség fontos, azzal egy picit kevesebbet foglalkoznánk, bár igazából az a fontosabb és messzebbre mutató fogalom, de tekintettel arra, hogy ez egy alap áramlástan, abban az irányban nem igazán tudunk elmenni. Ezért majd inkább a cirkulációval foglalkozunk, amely cirkulációt ezzel az egyenlettel definiálhatjuk. És akkor rögtön kezdjünk neki a cirkulációra vonatkozó első tételnek, ami a Kelvin vagy Thomson tétel nevet viseli, és pedig az a kérdés, hogy nézzük meg, majd mondom a feltételeket később egy kicsivel, hogy ennek a cirkulációnak az idő szerinti megváltozása az vajon mennyi lehet. Ez ugye, ha minden igaz, akkor a dc per dt ds plusz az integrál c ds per dt formán, ez ugye lényegében a c dc. Mennyiség lenne, számítható ki, és ezt a tagot ezt ugye rögtön ki is ejthetjük, hiszen a sebességet körbe integráljuk, ugyanoda érünk vissza, akkor itt különbsége nem igen számíthatunk. Ellenben a másik mennyiség, a dc per dt, az ugye úgy írható, hogy mínusz 1 per rószor gradiens p plusz g ds. És akkor az egy kérdés persze, hogy honnan van ez a mínusz 1 per rószor gradiens p meg a g, de úgy ismétlésként és csak zárójelben jegyezném meg, ugye, hogy a dc per dt az egyenlő a mínusz 1 per rószor gradiens p plusz g-vel, vagyis hogy a teljes, totális vagy szubstanciális gyorsulás az a mozgás mennyiség megmaradásának az elve alapján, az Euler egyenletből, a nyomás megváltozásából származó egységi tömegre ható erő és a erőterekből származó egységi tömegre ható erő összegével egyenlő. Vagyis ha ott van a dc per dt, akkor itt lehet a mínusz 1 per rószor gradiens p meg a g. Ez ettől kezdve talán működik, de akkor most már az első feltételt azt ki lehet mondani, amennyiben a közeg ideális. Ennek a helyettesítésnek a jogosság az csak akkor működik, hogyha a közeg ideális, ha nincsen surlódás. Vagyis a Kelvin tétel ideális közegre lesz érvényes. Másodszor, amennyiben, tehát ha a g egyenlő mínusz gradiens u-val, ez ugye az az eset, amikor az áramlásban jelenlévő erőterek potenciálosak. Amikor az áramlásban jelenlévő erőterek potenciálját, a térerősségét a potenciál negatív gradienseként tudjuk kiszámolni. Ez már egy picit régebben hangzott el, de ez az óra másrészt úgyis ismétlésekről is szól, és akkor ezek szerint nem baj talán, hogyha ezt fölidézik, fölelevenítik. Ebben az esetben a zárt görbementi integrál g ds az megint csak nulla lesz, hiszen ugyanoda érkezünk vissza, vagyis a potenciálos erőtérben, vagy hogyha a g ds integrál nulla, vagy hogyha valaki úgy szeretné, akkor ugye ez a rotáció GDA lenne, a rotáció G-nek pedig ahhoz, hogy a potenciál létezzen, azonosan nullának kell lennie, és akkor azért nulla, tehát többféleképpen is mondhatjuk, hogy nulla, de mindenképpen nulla, akkor tehát viszont a második feltétel az az, hogy amennyiben az erőterek potenciálosak, és akkor lényegében eljutunk a végeredmény felé, hogy tudnilik ez a mínusz zárt görbementi integrál dp per ró, ha csak a közeg barotróp, tehát ha létezik legalább ró egyenlő ró p függvény, akkor ez lesz ugye az az integrál tétel, aminek a nevét nehéz megjegyezni, a Bjerkel-féle integrál tétel, de, és igazából, bocsánat, tétel, ami igazából mi nem is használunk, hanem a mi esetünkben azt mondjuk, hogy a ró egyenlő állandó, és akkor emiatt a d gamma per dt az nulla lesz. Ez lesz az, amit Kelvin tételnek, vagy Thomson tételnek, ugye ez ugyanaz az ember, csak másik néven, amikor már a tudományban elég sokat cselekedett, akkor kapott Lord címet, meg egy új nevet, így aztán néha Thomsonnak, néha Kelvin tételnek nem említik, de ez ugye ugyanaz. Tehát ideális közegben, potenciális erőterek esetén, és akkor, hogyha a sűrűség állandó, ez mind szükséges feltétel, akkor ennek a cirkulációnak az idő szerinti változása nulla. Azért ez olyan nagyon nincs messze a valóságtól, és ha visszaemlékeznek a múlt órán például az úgynevezett perdületmentes belépésre, akkor azt kellene ugye mondani, hogy az lényegében ennek a Kelvin tételnek az alapján született, a perdületmentes belépés azt mondja ki, hogyha nyugvó térből indul egy közeg, ahol a cirkulációja nulla, akkor ez a cirkuláció mindaddig nulla marad, amíg valamilyen komoly hatás nem éri őt, és hát mondjuk ez a komoly hatás például a járókerék volt az esetünkben, vagy a lapát, vagy a szárnyprofil más esetekben, de addig, amíg ez nem éri, addig nulla marad a cirkuláció, tehát a belépés perdületmentes. Ez lenne a Kelvin tétel, és a Kelvin tételből egy pici tovább gondolással következik a Helmholtz tétel egyes verziója. Helmholtz-féle örvénytétel egyes verziója. Ez lényegében arról szól, hogy ha tekintjük azt a tényt, hogy a cirkuláció időben nem változik, akkor ez a részecskék szintjére visszalépve azt jelenti, hogy egy részecske vagy forog, vagy nem forog. Tehát a cirkulációt hordozó részecskék mindig forognak, ideális közegben ez megengedhető, és másrészt a cirkulációt nem hordozó részecskék meg sohasem forognak. Vagyis lényegében, ezt most részletesen nem írnám fel, mert hosszú, az örvényvonal azonos részecskékből áll. Egy örvényvonal azonos folyadék részekből áll. Vagy máskülönben úgy is szól, ugye, hogy az áramvonal egyenlő az örvényvonallal. Hiszen az áramvonalon is, stacionáris, stb. Áramlásban ugyanazok a részecskék haladnak, és hogyha ugyanazok a részecskék lépkednek az áramvonalon, akkor azok, ha egyáltalán örvény részecskék, akkor örvényvonalat is alkotnak. A harmadik az csak egy apróbb verzió, változás, hogy a két örvénysík metszésvonala az egy örvényvonal, amelyik azonos részecskékből áll, úgy, mint az első nyílnál. Tehát ezt elméletileg, ha áramlástan könyvet olvasnak, illetőleg a jegyzetben is, ezt a három esetet találják majd. A Helmholtz egyes törvény azt mondja ki, tehát nagyon általában, hogy egy részecske, amelyik örvényességgel bír, az ezt az örvényességét az ideális közegek fogalomkörén belül mindvégig megtartja. És amely részecske nem bír örvényességgel, az meg sosem lesz örvényes. Nyilvánvaló, amikor a surlódás szerepet kap, és a surlódás úgy kap majd szerepet, hogy az örvényesség hol csökken, hol növekszik, különböző változások lesznek ezen a réven elérhetők, de láthatólag, vagy ilyen értelemben azonnal látható módon a surlódás nélkül az örvényesség nem tud megváltozni. Ahhoz, hogy az örvényesség változzon, a surlódásnak is változnia kell. És akkor most nézzük meg a Helmholtz-féle kettes örvénytételt, amelyik egy kicsit más, amelyik némi levezetést igényel. És pedig ennek érdekében, hogy ezt az örvénytételt vizsgálhassuk, vegyünk egy örvénycsövet, az örvénycsőnek egy szakaszát, amit három felület határol. Talán a rotáció C vektorokat így picit nagyvonalúan odarajzolnám. Tehát ez egy örvénycső, örvényvonalakból alkotott örvénycső. És ezt az örvénycsövet úgy nézzük, hogy egy felülettel körbeburkoljuk, ez a palást felület, ami pontosan a külsején fut, lesz egy keresztmetszet mondjuk a belépésnél, ha úgy tetszik, és lesz egy keresztmetszet a kilépésnél. És tekintsük a div rot c mennyiséget, ami eleve nulla volt, ugye úgy kezdtük az óra elején, hogy a div rot c nulla. És integráljuk ezen a térfogaton. Akkor most ennek a matematikai bizonyítását megkerülném, ha szabad így mondani, csak kimondanám. Ugye ez elvileg állandó is lehetne, de ebben az esetben ez az állandó speciálisan a nulla. Sok-sok nullát adunk össze, de ezek olyan pici nullák, hogy együtt is nulla marad. Hát, ha ezt elfogadják, aki nem fogadja el, az egy pár oldallal több levezetésre kell, hogy majd szert tegyen. Akkor viszont ez a Stokes-tétel értelmében a rot c dA egyenlő nulla egyenlőségé írható át. Tehát innen a nulla az már az eredeti integrálból következik. A div rot c dv egyenlő rot c dA, ez ugye visszafelé a Stokes-tétel, és pedig ez akkor a, ez az integrál, ez úgy működik, hogy az A1-re a rot c dA plusz az AP-re a rot c dA plusz az A2-re a rot c dA egyenlő nullával természetesen, hiszen ez ugye az három részfelület, és az integrál lévén egy additív tulajdonságokkal rendelkező operátor, szabad őt részenként felírni, és akkor az eredményettől nem fog függeni. Ennél a palást felületnél azt mondhatjuk, hogy a rot c és a dA egymásra merőleges. Hiszen a rot c az ugye a felületen van, és a dA az pedig akárhol a palást felületen a dA vektor, vagy a felületelem és a normál vektor, az a felületre merőleges. Ezért ez a tag nulla. Nyilván a skalán szorzat, hogyha ezek egymásra merőlegesek, akkor szép kerek nullát ad. És akkor végeredményben eljutunk oda, ez lesz a gamma 1, és ez lesz a gamma 2 cirkuláció, hogy a gamma 1 plusz gamma 2 egyenlő nulla. Vagy ha figyelembe vesszük azt is, egy kicsit lazábban ugyan, hogy a DA1-ek azok erre felé mutatnak, a DA2-ök pedig a másik irányba mutatnak, tehát lényegében két irányban működnek, akkor a gamma 1 egyenlő gamma 2, vagy a tétel azt mondja, hogy a gamma egyenlő állandó. Ez lesz a Helmholtz-féle kettes örvénytétel, azt mondja ki, hogy egy örvénycső mentén, az örvénycsőnek a meridián metszeteiben a cirkuláció értéke állandó, nem változik. Ez elég fontos. Voltak éppen, ha úgy tetszik, akkor a Kelvin tétel azt mondja, hogy az idő szerint nem változik a cirkuláció, a Helmholtz tétel pedig azt mondja, hogy a hely szerint nem változik a cirkuláció. És igazából a kettő együtt meg azt mondja, hogy a cirkuláció egy eléggé állandó mennyiség, és valóban, akinek mondjuk van otthon tűzhányója, az láthatja, hogy az ugye szokott ilyen füstkarikákat eregetni, de mondjuk füstkarikát saját szájulag is megpróbálhatnak előállítani, csak 5 méterre mindentől, ugye, hogy ezt mostanában kell, és kiderül majd, hogy a füstkarika vagy az örvénygyűrű az valóban egy stabil alakzat, és egy jó darabig képes fennmaradni. Aztán persze a surlódás meg egyéb hatások azok véget vetnek a létezésének, de egy jó darabig képes fennmaradni. A Helmholtz kettes örvénytételnek van egy következménye, amit viszont érdemes és fontos szemügyre venni, illetőleg szem előtt tartani. Az arról szól, hogy az örvénycsőnek egyszerűen nincs vége. Tehát egyszerű módon az örvénycsőnek nincsen vége. Az örvénycső az vagy úgy végződhet, ugye, hogy van például egy edény, tegyük fel, amiben van mondjuk víz, és akkor az örvénycső az a egyik felülettől a másik felületig tart, tehát a határfelületen, ahol az üveg kezdődik, ott véget érhet az örvénycső is, mert ott a közeg is véget ér. És erre mondjuk ez is egy példa lehet, de aki jobban szereti, az nézegessen tájfunt, tornádót vagy hurikánt, amelyik szintén egy örvénycső, ugye hideg és meleg légtömegek találkozásakor szokott összejönni, és ennek az örvénycsőnek az egyik vége rendszerint a talajig ér, ahol meglehetősen nagy depressziót fejt ki, ez az, ami a rombolást elő szokta idézni ezeknél a viharoknál. A másik vége az ugye elég rendesen kitágul, és úgy ér véget, de ott tulajdonképpen a nagyon nagy átmérő miatt, a surlódás jelentősége miatt szabad véget érnie, amit ideális közegben nem tehetne meg az örvénycső. Valóságos közegben szerencsére a föld légköre az úgy szólván valóságos közeg, tehát ott azt azért megteheti. Ez az egyes verzió. A kettes verzió az arról szól, hogy az örvénycsőnek úgy nincsen vége, hogy örvénygyűrű alakul ki. Tehát önmagában záródó örvénygyűrű alakul ki. És akkor ennek is ettől kezdve nincsen vége ennek az örvénynek. Ez egy meglehetősen fontos dolog, most erre csak nagyon vázlatosan hívnám fel a figyelmet. Ha visszaemlékeznek rá, akkor a mérsékelt sebességű repülőgépek szárny profiljainál megbeszéltük, hogy akörül kezdődik, keletkezik egy örvény, egy cirkuláció, és nevezzük ezt a cirkulációt hordozó örvénynek. Az elnevezés itt most annyira nem fontos, de mivel hogy a szárny az úgynevezett hord felület, tehát a hordozó örvény elnevezés az ebből a szempontból talán nem barátságtalan. A szárny végén ez természetesen nem ér véget, hanem lesznek a leúszó örvények, ugye ennek az örvénynek a forgás iránya sem változik nyilvánvalóan. folytatódik ez a hordozó örvény a leúszó örvényben, és bezáródik a legegyszerűbb esetben az úgynevezett indulási örvénnyel. Ha kimennek a repülőtérre, és megnézik, hogy hogy indul egy repülőgép, aki jó ember, az látja, hogy hogy keletkezik az indulási örvény a repülőgép mögött. Persze ez az indulási örvény, ez mondjuk ma már nem annyira jellemző, de egy Budapest-New York járat esetén, ugye több tízezer mérföldnyire elmarad a repülőgéptől, tehát ez az örvénygyűrű elég nagy is tud lenni. Sok esetben el is tekintünk attól, hogy ezt befejezzük, de elvileg örvénygyűrű keletkezik mindig. Ha nincsen a közegen olyan határoló felület, ha nincs valami, ami megengedi azt, hogy az örvénynek vége legyen egyébként, akkor örvénygyűrű keletkezik. És hát ezzel az örvénygyűrűvel a járművek, illetve a repülőgépek környékén még elég, aki oda kerül, az még elég sokat fog foglalkozni. Nos, akkor a Helmholtz 1 és 2 rendben lenne talán. Még egy örvénytételt kellene megbeszélnünk. Ez a Biot-Savart törvény. Amelyik arról szól, hogyha van egy örvényszál, és van egy S-görbe, akkor ez az örvényszál, ami ezen az S-görbén fekszik, ez az örvényszál sebességet indukál. Méghozzá ez az indukált sebesség, az a gamma. Nyilván a gammának nem kellene nagyon változni az örvényszál mentén, az előbbieknek megfelelően. Osztva 4 pi-vel, és integrálva a görbe mentén, tehát az örvényszálon fekszik, ds kereszt r per r a harmadikon, vagy ha valakinek úgy tetszik, akkor legyen R abszolút érték a harmadikon, de gyakran ott sem vektorjelet, sem abszolút értéket nem írunk, hanem simán egy R betűt. Ez lenne az örvényszál által indukált sebesség. Valahol, ahova, ha most ugye ezt az ábrát egy picit kiegészítem, egy P pontban, ahova az R helyvektor mutat. És annak érdekében, benne van a jegyzetben is, de annak érdekében, hogy ez egy kicsit konkrétabb legyen, illetőleg összekapcsolódjon más területekkel, egy konkrét példát próbálnék bemutatni. X, ja, nem is mindegy, X, Y, és talán ez lesz az E. Legyen az örvényszál, amelyikről szó van, a mínusz végtelentől a plusz végtelenig az X tengely mentén. Hát tekintsünk egy egyenes örvényszálat, amelyik a teljesen egyenes, amelyik az X tengely azonos. Hát most, hogy melyik van előbb ott, azt mindenki döntse el a saját ízlése szerint. De az, hogy az egyik a másikhoz hozzárendelhető, az talán nem különösebb probléma. Válasszunk egy pontot, itt mondjuk az Y tengelyen, egy P pontot, amely R0 távolságban van az X tengelytől, és próbáljuk meg kiszámolni, hogy mekkora indukált sebesség keletkezik ebben a P pontban. Megelőlegezném, hogy nyilván az indukált sebesség az valahol a z irányba mutat majd, és a nagyságát kellene tulajdonképpen kiszámolnunk. Hogyha megengedik, akkor még egy ábrát rajzolnék, ami ahogyan a jegyzetben is megy a levezetés. Bocsánat, ez az Y, ez meg az X. Itt van tehát a P pont, és vezessünk be egy új változót, ezt a bizonyos fi szöget. Akkor egyébként a mínusz végtelenhez a fi egyenlő nulla tartozik majd, és a plusz végtelenhez meg a fi egyenlő 180 fok. Ez talán nem borzasztóan nehéz belátni. Másrésztről tekintsük azt, hogy a itt az R d fi hosszúság, és az R d fi hosszúsághoz a dx egyenlő R d fi per színusz fi elmozdulás rendelhető. Másrésztről, ez itt az R0, ugye? Az R pedig az R0-szor színusz fi értéket. Tehát ugye az R R0-szor színusz fi értéket veszi fel. Bocsánat, R0 per színusz fi értéket veszi fel. És akkor ezekből a mennyiségekből ugye az következik majd, hogy a gamma per 4 pi, kicsit kell számolni, az R a köbön miatt lesz R0 a harmadikon és színusz fi a harmadikon. Színusz fivel a nevezőkből osztunk is majd, tehát R0 marad, R0 és színusz fi d fi. Elnézést, akkor itt ugye, ha már fi-nél járunk, akkor nullától 180 fokig integrálunk. Hát itt ugye az integrálásnak a határai, azok megváltoznak, és a ds kereszt eljöttek erre a harmadikon bejelentésítése után, kapjuk ezt az összefüggést, ami tulajdonképpen ugye a gamma per, hát legyen még 4 pi r0, és akkor a koszinusz fi a nullától a 180 fokig, ami, ha jól gondolom, akkor pont 2 lesz. Bocsánat? Mínusz koszinusz, igen. Igen, mínusz koszinusz lesz, igaz, de a mínusz 2 lesz a vége is. Akkor legyen így. Vagyis végeredményben azt kapjuk, hogy külön kiírva, hogy ez a C sebesség most már vektorjel nélkül a gamma per 2 pi r. Tehát ha a Biot-Savart törvényből indulunk, és egy végtelen hosszú, mínusz végtelentől plusz végtelenig tartó egyenes örvényszálat vizsgálunk, ugye a Biot-Savart törvény önmagában ennyi, és ez nagyon sokféle örvényrendszerre alkalmazható. Ha ezzel a egyszerűsítéssel élünk, akkor viszont a végeredményünk az lesz, hogy az indukált sebesség az a gamma per 2 pi r, vagyis a sugár függvényében ez az indukált sebesség, ez ugye első közelítésben egy hiperbola szerint változik. ez a sebességeloszlás jellemző az ideális vagy potenciálos örvényre. És hogy ez azt esetleg egy másik irányból megközelítve rögtön megpróbálnám megmutatni. Úgy néz ki, ugye, hogy ha van sebességi potenciál, akkor a rot C Z irány összetevőjének nullának kell lennie. Most, ugye, bocsánat, egy picit váltva a koordináta rendszerben, arról lenne szó, hogy egy olyan áramlási teret vizsgálnánk, ahol van egy fi-szög és van egy R-távolság, tehát polár koordináta rendszerben gondolkoznánk, és a két tengelyre merőlegesen a Z-tengely, ugye, ami a táblára is merőlegesen működik, és ebben az értelemben kell a rotcézének nullának lennie. Polár koordináta rendszerben ez úgy működik, hogy a dc per dr plusz a c per r egyenlő nulla. Ennek, ezt most megint nem tudom bizonyítani, ennek utána kellene nézni, aki nem akarja elhinni, hogy tudnilik a polár koordináta rendszerben a rotációt azt nem olyan egyszerű kiszámolni, mint a Descartes-féle koordináta rendszerben, de ebben az esetben meg éppenséggel egészen egyszerűen számíthatjuk. És hogyha ez nulla, akkor ez azt jelenti, hogy a dc per c egyenlő a mínusz dr per r-rel. Egy picit átrendeztem, azzal esetleg, ha egyet értenének, és akkor egy szétválasztható változói differenciál egyenletre jutottunk, amit elég egyszerű integrálni, amely integrál ugye úgy működik, hogy az ln c egyenlő a valamilyen konstans mínusz az ln r. Vagy a logaritmust elhagyva c egyenlő k per r, és hogyha ezt ugye a k-t gamma per 2π-nek nevezzük, akkor ugyanoda jutottunk, mint ahova a Biot-Savart törvénytől érkeztünk, csak annyival tudunk talán többet, hogy ez egy olyan örvény ezek szerint, ami a bal oldalon is van, ami úgynevezett potenciálos örvény, tehát egyetlen egy szinguláris ponttól eltekintve, ettől a, hát most esetleg kiemelném valahogy, ettől a középponttól eltekintve létezik potenciál. És ugye ebből az irányból nézve feladat is következhet itt, ha példának okáért egy olyan feladat adódna, ami szerint van egy ilyen potenciálos örvény, és ki kellene számolni a rot C dA egyenlő zárt görbement integrál CDS-t, akkor az a kérdés merülne föl, például kijelölünk egy zárt görbét, ezen a zárt görbén ugye van négy szakasz, de abból a négyből kettőt nem nagyon érdemes vizsgálni, mert a egyik kifelé, a másik befelé megy, talán elnevezhetjük őket. Tehát a 4-1 és a 2-3 az láthatólag azonnal nullát fog adni. Az a kérdés, hogy az integrál 1-től 2-ig c ds plusz az integrál a háromtól négyig CDS, az mit ad? Milyen eredményre vezet? És akkor ugye azt látnánk, hogy az 1-től 2-ig, bocsánat, talán ez legyen egy nagy R, ez legyen egy kis R sugár. 1-től 2-ig az ugye a gamma per 2 pi nagy R, és a DS az a nagy R d fi, és plusz ugye a 3-tól 4-ig gamma per 2 pi kis R, kis R d fi. A kis R-rel is, meg a nagy R-rel is lehet rövidíteni. A gamma per 2 pit ki lehet emelni, hogyha valaki elég erős, akkor két kézzel megfogja, kiemeli. És akkor azt kapjuk, hogy a fi 2 minusz fi 1, itt 2 minusz fi 1, itt pedig a fi 4 minusz a fi 3, de ők ketten együtt egy szép kerek nullát adnak, mert hiszen a középponti szög az 1-2, bocsánat, az 1-4 és a 2-3 esetben is ugyanakkora. Hát ha ezzel hajlandóak egyet érteni. Ha viszont azt mondjuk, hogy integrál zárt görbe mentén CDS, és például ezt a zárt görbe menti integrált mondjuk a kis R-re vonatkozólag hajtjuk végre, nem nagyon lényeges, de bármelyik más is lehetne, akkor ugye azt látjuk, hogy integrál, mondjuk 0-tól 2 pi-ig, akkor ez így egyszerű, gamma per 2 pi r, r d fi, és akkor ez ugye úgy működik, hogy gamma per 2 pi, r-rel szabad megint rövidíteni, szorozva 2 pi-vel, vagyis a gamma. Ez érdekes. Véletlenül kijött, aminek ki kellett jönnie. Vagyis, ha ezt a cirkulációt kiszámítjuk, akkor a cirkulációt kapjuk meg eredményként. Ezzel akkor ugye talán sikerült bemutatni azt, hogy részben bármilyen más területet választ az ember, olyat, amelyik nem tartalmazza a szinguláris pontot, akkor nulla cirkulációt kap, és ha olyan görbét választ az ember, amelyik a szinguláris pontot tartalmazza, akkor viszont visszakapja az egyetlen egy gamma cirkulációt, ami lényegében arról szól, hogy ez egy nulla keresztmetszetű örvénycső, amelyik az örvényfonalaknak a rendkívül szoros felsodrásával jön létre. Ez egy absztrakció, tehát voltak éppen ez a bioszavartban törvényben szereplő cirkuláció, az ideális örvény, amiről beszélünk, az egy olyan absztrakció, ami a valóságban természetesen nem létezik, de a hatásaival számolva elég jó eredményekre jutunk. Nyilván pontosabb számolásokban pontosabb eredményeket is lehet kapni. Ha csak ezekkel a hatásokkal számolunk, akkor azért szintén nem kapunk túl rossz eredményeket. És esetleg mondjuk lezárásként meg lehetne említeni, hogy a így talán elérem, hogy a komplex potenciálok között van egy olyan, hogy Iszer gamma per 2 pi ln z. Ez ugye a komplex potenciálok vidékéről származik. Ha nem lenne mellette i betű, és nem gamma, hanem q betű lenne a számlálóba, akkor a forrás nyelő lenne. Így meg a gamma és az i betű az a örvény nevűnek a komplex potenciálja. És ez az örvény nevűnek a komplex potenciálja ugye arról szól, hogy a sebesség az a d vevé per dz, pontosan a komplex konjugátja, vagyis az az iszer gamma per 2 pi 1 per z, és akkor ennek a sebességnek az abszolút értéke a gamma per 2 pi r lesz. Ha minden igaz, ha nem tévedek. Megint ugyanoda jutottunk vissza, a komplex potenciáloknál definiált törvény, ez az a bizonyos potenciálos örvény, amelyiknek, tehát ez a sebesség eloszlása, amit ott az ábrán rajzoltam, ez az örvény tulajdonképpen egy olyan örvény, ha szabad ilyet mondani, ugye, mint a bicikli pedál. Talán láttak már bicikli pedált, de ha, és ugye a bicikli pedál többnyire körpályán mozog, úgy szólván. Viszont nem forog. Tehát a bicikli pedál körpályán mozog, de a rotációja az nulla. Ha nem lenne nulla, az egy elég kellemetlen pedál lenne, az az örökhajtós bicikli a négyzeten. A lényeg az, hogy a potenciálos örvényben résztvevő folyadékrészecskék is körben mozognak, de nem forognak. Egyedül a szinguláris pont kivétel, de a szinguláris pont az úgysem létezik, és ettől kezdve mondjuk ez a szinguláris pontbeli viselkedés az nem is annyira érdekes. Ami esetleg inkább érdekes, azt ezen az ábrán próbálnám bemutatni. A valóságban, akinek ugye kedve van, az rajzolhatna egy új ábrát ehelyett, de nekem itt szerencsére kéznél van. A valóságban az örvények azok csak közel olyanok, mint a potenciálos örvény. Tulajdonképpen az örvénynek van egy magja, néha a kis RC-vel szokás ennek a magnak a sugarát jelölni, és ezen az örvénymagon kívül az örvény sebesség eloszlása az teljesen barátságosan olyan, mint a potenciálos örvényé, vagy gyakorlatilag olyan. Az örvénymagon belül kettő zóna alakul ki voltak éppen. Az egyik zóna az úgy működik, hogy a közeg merev testszerűen forog. Tehát az örvény közepén a közeg merev testszerűen forog, itt a szögsebesség állandó, és a sebesség ugye az omega szor R formán alakul ebben a belső zónában. Vagyis lényegében ez egy merev testszerűen állandó szögsebességgel forgó test, és lesz egy átmenet, ahol az omega értéke, ide most ugye csak skalás számot írtam, de tehát ez az omega értéke erről a véges értékről nullára csökken. Na most ez már egy kicsit messzebbre vezet, de csak elmondom, hogy valakit érdekel. A Navier-Stokes egyenletben vizsgált surlódásos tag, ami nekünk a nőször Laplace C volt, az lehetne a nőször Rotrò C is. Vagyis lényegében a Navier-Stokes egyenlet azt mutatja, hogy ahol a rotációjának a rotációja nem nulla, ott van surlódás. És ez azt jelenti, hogy ebben az örvénymagban itt nincsen surlódás, mert az állandó rotációnak, vagy az állandó szögsebességnek a rotációja nulla. Az örvény külső részén sincsen surlódás, mert ott önmagában a rotáció nulla. A surlódás az lényegében ezen az átmeneti részen ébred, és hát voltak éppen mondjuk úgy működik, úgy terjed, hogy mikor ez az örvény úgymond öregszik, akkor ez az átmeneti réteg lesz mindig nagyobb, illetőleg kerül egyre kijebb a nagyobb sugarakra, így öregszik meg mondjuk egy örvény. Ilyen valóságos örvénynek példaként említhetném mondjuk egy leszálló utasszállító repülőgép mögötti örvényt, ahol ez az örvény mag átmérő, tehát ugye a leszálló utasszállító repülőgép szárnya, az ugye viszonylag széles, a fesztávja viszonylag nagy, mint 50 métertől még nagyobb is lehet időnként. Az örvénymagnak a sugara az olyan 1-1,5 méter körül van, és a sebességkülönbség, a plusz és a mínusz sebesség a másik oldalon, az plusz 15 meg mínusz 15 méter per szekundum körül van. Tehát mondjuk 3 méteren belül 30 méter per szekundum sebességkülönbséget lehet találni. Ez egyébként egy viszonylag veszélyes hely. Ha hallottak már róla, aki majd hall ilyesmiről, az hall róla részletesebben is. A valóságos örvényekről lényegében ennyit gondoltam megjegyezni. És akkor ezzel az örvényességre vonatkozó különböző dolgokat azt be is fejezném. És a lényegében az anyagnak a hivatalos része is ezzel befejeződött. Van most már viszont némi idő, ami többféle célra is használható lenne. Az a kérdés, hogy van-e valamilyen kérdésük, vagy ugye szabad akkor azzal folytatni, amit én gondoltam volna. Nevezetesen próbálnánk egy áramlástani gépes feladatot megoldani. Illetőleg a másik lehetőség az, hogy a megmaradási elveket tekintsük végig. De lehet, hogy az lenne talán a rend, helyes rend, hogy megpróbálnék egy ilyen áramlástani gépes feladatot megoldani, hogy az is legyen rendben, legyen mindenkinek a kézzel írott jegyzetében egy ilyen megoldás, és akkor utána megbeszélhetnénk, amennyiben marad idő, azokat a megmaradási elvre vonatkozó fontos ismereteket, amit még akkor elpróbálnék mondani. Tehát akkor a gépes feladat az ugye egy örvénygép, ezzel az értelemben kapcsolódik a eddigiekhez. Víz szállítására kell járókereket tervezni. Úgy, hogy az elméleti végtelen szállító magasság az 25 méter legyen. Sajnos a számok azok ugye annyira nem fontosak, bár itt most ezt én kidolgoztam, de a térfogatáram, a szállított térfogatáram pedig legyen 600 liter per perc. Ez ugye egy kicsit problémás, amikor ránéz, akkor azt láthatja, hogy ez nem köbméter per szekundum, vagy ilyesmi, úgyhogy ezt majd át kell váltani. Már most mondanám, meg majd akkor, amikor szó lesz, akkor megmondanám. A járókeréknek a fordulatszáma az 1440 fordulat per perc, ez is olyan, ami átváltandó, mert ugyan így szokás, de ezzel közvetlenül számolni annyira nem barátságos. A belépő átmérő az 0,15 méter. Ezt már nem nagyon kell átváltani, legfeljebb hüvelykre, vagy incsre, vagy ilyesmi, de az annyira nem fontos. És azt mondjuk még, hogy a C1-en megyenlő C2-en, egyenlő 3,5 méter per szekundon, vagyis a meridián sebesség állandó. Ez azt jelenti, hogy a járókeréknek az előlapja az ugye közeledik a hátlaphoz valamilyenféle formán, úgy, hogy a meridián sebesség ne változzon. Amit ki kellene számolni, az pedig a D2 külső átmérő, a B1 és B2 magasságok. És azt hiszem, hogy ja, és az elméletileg szükséges teljesítmény. A forgatáshoz szükséges teljesítmény. Ugye ez a feladat, ez annyiból új, és ilyen értelemben kell ezt itt az órán is nyilván bemutatni, hogy nem pont azon a sémán oldandó meg, amit akár a Bernoulli egyenlethez, akár az impulzustételhez, bármilyen máshoz tanultak, hanem ezeknek a feladatoknak a megoldásához egy picit másfajta ismeretekre van szükség, illetőleg itt ugye némi tényszerű ismeretre is szükség van. Bocsánat, még elfelejtettem ide írni, hogy a perdületmentes belépés és a kilépés sugárirányú. Hát ez még az adatok közé tartozik. Az nem is baj, mert ettől kezdve tudunk egy-két dologról beszélni. De mondjuk legelőször, akinek nincsen igazán túl sok ötlete erről a feladatról, az is azt tudja mondani, hogy a V pont egyenlő a P-szer, D1-szer, B1-szer, C1M. Ez ugye a B1, az a magasság, amit a belépésnél látható, a B2 lesz a járókerék lapátjainak magassága a kilépésnél, és akkor a D1-szer P-szer B1 az a palást felület, ahol a közegbe lép, és a palást felület meg a rámerőleges sebesség, a meridián sebesség, de az M betű akár merőlegesnek is gondolható, szorzatából a V-pontot kapjuk, vagyis példának okáért a B1, az ugye a V-pont per P-D1 és a C1M, és akkor ugye ez a 600 szor 10 a mínusz harmadikon per 60, most az egyszer, így illik leírni, akkor van tulajdonképpen készen ez a szám a vizsgazárt helyben. A 600-at valaki leírja, akkor az még nem lesz egészen készen. Ez gondolom, hogy nem nagy probléma. A pírek ugye 3,1415, 92653,58, szorozva 0,15-tel, és szorozva 3,5-tel. Ha valakinek kedve van, akkor de elfogadjuk a pít szimbólumnak is, mint irracionális számot, azt nem is annyira racionális dolog felírni. Végeredményben, ha ezt az ember kiszámolja, akkor emberi számítás szerint kereken 20 milliméteres magasságot kell kapjon, ha csak el nem számoltam, de ez már nem olyasmi, amit az átfényeltek a vizsgán be kellene írni. Itt vége van a beírásoknak. Ha ennyi ötlete volt az embernek, akkor már van 2-3 pontja a 10-ből. Ahhoz, hogy több pontot lehessen szerezni, ahhoz nyilván több ötletre van szükség. Mi lenne akkor, hogyha például csak úgy a H elméleti végtelent, mert az van itt az első sorban, megpróbálnánk felírni. Ez ugye első közelítésben C2U2 minusz C1U1 per G. Ez az Euler-Turbina egyenlet, ez nyilván ide tartozik. Ha valaki ezt is felírja, ha nincs is ötlete, hogy miért, az is jelenthet valamennyit. Minimum a billegés esetén pozitív irányba döntheti a helyzetet. Tehát az Euler-Turbin egyenlet nagyon fontos, természetesen érdemes megtanulni, megérteni, de itt ebben a szempontból praktikus is. A perdületmentes belépés miatt most már csak itt ebben az esetben ez a C2U2 per G, mert PMB van. És ott nyilván a C1U azonosan nulla. Hiszen az örvényekről ugye, amit beszéltünk az óra első felében. És akkor még tovább tudunk lépni, mert azt mondjuk, hogy a kilépés sugárirányú. Ha a kilépés sugárirányú, tegyük fel, hogy ez az U2, a sugárirányú kilépés azt jelenti, hogy ez a VV2, és akkor a C2 sebesség pedig ennek a derékszögű háromszögnek az átfogója. Innen meg lehet állapítani egy-két dolgot, például azt, hogy a C2M egyenlő a VV2, egyenlő a VV2M-mel, ez a radiális kilépési irány miatt, igaz csak, ez nem általában igaz, hanem csak itt ebben az esetben, és azt is megállapíthatjuk, hogy a C2U egyenlő az U2-vel. És akkor ugye emiatt pedig az U2 négyzet per G lesz ez a H elméleti végtelen, mert radiális kilépés van. Tehát ugye, amikor most a feladat megoldásban igyekszem viszonylag részletesen írni, amikor valamit lép az ember, akkor egy írásbeli munkánál az indoklás hozzá tartozik. Az előadáson talán nem lennék köteles ezt az indoklást megtenni írásban is, de hogy bemutassam, azért igyekszem így. És akkor ebből az következik, hogy az U, az U2 egyenlő a HE végtelen szer G, vagyis az U2 egyenlő a 25-ször 981, vagyis az U2 az egyenlő lesz számszerűen, hogy legyen itt is valami, 15,7 méter per szekundum. Nyilván majd úgy is ellenőrzik, és ha tévedtem volna a számolásban, akkor majd reklamálnak. Akkor ezzel megvan az U2, és akkor ettől kezdve ugye adódnak következő lehetőség, az U2 egyébként az R2-ször omega, ha ezzel egyetértenek, ez ugye nem igazán áramlástan, de esetleg, vagyis a D2 per 2-ször N, őszintén szólva, ezt a 955-öt, ha akarják, jegyezzék meg, mert ugye van benne egy ötös meg egy négyes, hát az már nem annyira jellemző az áramlástanod az ötös, igen, és még két ötös, tehát ez egy igazi áramlástani szám, amúgy semmi köze az áramlástanhoz, hanem a 60 per 2 pi, ugyanúgy. De a lényeg az, hogy valahogy a szögsebességből a fordulatszámhoz kell jutni. És akkor ettől kezdve a D2 az ugye a 2x955-ször U2 per a fordulatszám. Én már, bocsánat, akkor be is írom, hogy jól látszódjon, 1440 fordulat per perc dimenzióban, ami végeredményként a D2 átmérőnél, hogyha megtalálom, 208 mm-re vezet, hát legyen 0,208 méter, hogy a D1-hez hasonló dimenzióban kerüljön elő, akkor ez lenne a D2 átmérő, és akkor most már voltak éppen ugye a kérdések közül a B1-et azt elég röviden sikerült elintézni, a D2-t is sikerült elintézni, de ha a D2 megvan, akkor ugye a B2 az minden különösebb nehézség nélkül kiszámítható, ugyanúgy, ahogyan a B1 számolható volt, a V pont, per a pi szer D2 C2M, a C1M és a C2M azonos. De hogyha valaki nem így szeretne számolni, és akkor ide a számokat megint beírva, 600 szor 10 a mínusz harmadikon per 60, szorozva 0,208 szor pi szer 3,5. De ha valaki nem így szeretne számolni, akkor tulajdonképpen számolhat az átmérőkkel fordítottan arányos békkel is. Tehát ugye, hiszen a B1 szer D1 egyenlő a B2 szer D2, és akkor ettől kezdve rövidebben is ki lehet fejezni. De ami csak tetszik, ez 14 mm lenne kereken. És akkor már csak a szükséges teljesítmény meghatározása marad hátra. A forgatáshoz szükséges teljesítmény, amit most, ha nem baj, akkor úgy írnék fel, hogy ez ugye a rószor gészer HE végtelen szer a V pont. Azért, mert a G-szer HE végtelen tulajdonképpen, ha Bernoulli egyenletre gondolnak, az az energia, ami egységnyi tömegre bevezettetik a közegbe. Tehát ugye a Bernoulli egyenletben van C négyzet per 2, P per ró meg G-szer Z. Amikor ezt a teljes energiamagasságot magasságban mérjük, akkor a G-szer H végtelen, az egységi tömegre vonatkozó energia. A rószor V pont pedig a tömegáram. Tehát lényegében az energia egységi tömegre szorozva a tömeggel lesz akkor ugye a munka, és a tömegáram, az M pont, az pedig a időegységre eső energiabevezetés, hát ez tulajdonképpen a teljesítmény. De hogyha ez, akkor itt ugye olyan nagyon sok számolnivaló nincs is, vagy probléma sincsen. 10 a harmadikon, 9, 81, 25, és megint ugye 600-szor 10 a mínusz harmadikon per 60. Itt ugye ezzel a 10 a harmadikonnal rögtön lehet egyszerűsíteni. Elvileg nagy vonalakban, ha még ezerrel is osztunk, akkor olyan 2,5 kW körüli teljesítményre jutunk. Hát ezt most egy picit lassan oldottam meg ezt a példát, de viszonylag hamar, tehát ezzel a lassú megoldással tartott kb. 15 percig a feladat. Úgyhogy ha megfelel, akkor ilyen típusú gépes az egyik gépes típusú feladat, ami az vizsgán előfordul, ilyenféle lesz. Éppenséggel talán nem pont ugyanez, mert ha minden igaz, akkor ez a feladat, ez benne van a jegyzetben is, egy az egyben, tehát voltak éppen az azért annyira nem egyszerű. De aki ezt a feladatot átnézi és érti, annak a számára a hasonló példáknak a megoldása az emberi számítás szerint nem jelenthet majd gondot. Nos, van-e valami, ami ide kérdésként illeszkedne? A gépek másik osztálya lehet majd ugye a légcsavar, hajócsavar, az ezzel kapcsolatos példák, illetőleg esetleg szélkerékre vonatkozó feladat, és nagyon esetleg előfordulhat ugye a testekre ható erő alapján bár a hajócsavaros, légcsavaros példában éppen van testre ható erő is, a testekre ható erő alapján lévő feladat az igazából, tehát amikor ellenállás tényező, felhajterő tényező, netán oldalerő tényező adott, de ezek a feladatok, ezek minden bizonnyal, ugye, vagy ezek a részek minden bizonnyal valami nagyobb résznek, a nagyobb feladatnak a részei lesznek, ha ilyesmi fordul elő a vizsgán. No, akkor egy picit a maradék időben nagyon rövid általános ismétlést, ha szabadna mondani. Amennyiben azt javasolnám, hogy ugye egyrészt tekintsük a nabla operátort, és tekintsük a nablának a négyzetét, amelyik ugye a Laplace operátor, és addig, amíg a nabla operátor vektor operátor, addig a Laplace operátor az egy skalár operátor. Elég sok, vagy nagyon sok esetben ez a két operátor elég lesz, hiszen mondjuk például a divergencia C, az ugye a nabla T C, a rotáció C, az a nabla kereszt C, és a derivált tenzor, az tulajdonképpen a C kör nabla T. De például a feszültségtenzor divergenciája az ugye a pi nabla formán írható föl. Vagy mondjuk a gradiens p az ugye a nabla p egyszerűen, vagy gradiens u, vagy más gradiens mennyiség. Tehát a nabla szerepe alapvető, aki ezzel megbarátkozik, annak elég sok könnyebbsége lesz, akinek nem, annak hát mondjuk lesznek gondjai valószínűleg. Ez a matematikai irányból az a többé-kevésbé minimum, amivel érdemes vagy rendelkezni, vagy ami nélkül hát mondjuk nem érdemes neki kezdeni a tanulásnak. Az integrál tételek azok is fontosak, tehát ugye mondjuk a CDS egyenlő ROT CDA, és a mindegy, majd mindjárt a másik is jön, de tehát ugye a CDS ROT CDA, és a bocsánat. És például akkor ugye a pi dA egyenlő a div pi dV-vel. Mondjuk. Na most, de ez a matematikai alap, ez mondjuk valamilyen szinten működik, remélhetőleg. A másik irányból ugye van megmaradási elv, ebből az első lesz az anyag. Vagy mindegy, tehát olyan nagyon a második a mozgás mennyiség megmaradása, a harmadik az energia, és a negyedik a perdület. az anyag megmaradáshoz tartozik ugye vagy a d rho per dt plusz div rho c egyenlő nulla, differenciál egyenlet, vagy a d rho c per dt dv plusz c, bocsánat, rho c dA egyenlő nulla, integrál egyenlet, időnként és helyenként, itt van ugye ez a QDV-s tag, de azt általában elhagyjuk. Az anyag megmaradás elve, a folytonosság törvénye ebből a másik egyenletből gyakran a rószor ászor C egyenlő állandó egyenlet, bocsánat, rószor ászor C egyenlő állandó egyenlet adódik. És ugye ez az integrál alak, ez a differenciál egyenlet alak, mind a kettő azt fejezi ki, hogy az adott környezetben anyag nem keletkezik el, és anyag nem tűnik el, mivel hogy ezeken a jobb oldalakon általában nulla áll, állhatna nem nulla is, de az minket olyan nagyon nem érint. Ugye a mozgásmennyiség megmaradás dc per dt egyenlő 1 per rószor divergencia pi plusz g, ez a Navier-Stokes egyenlet, a Reynolds átlagolt Navier-Stokes egyenlet, most a hátralévő 5-6 percben nyilván nem tudom mindet felsorolni. Esetleg azért a feszültség tenzort azt föl lehet írni, mínusz P szer E az ideális közegben, plusz kétszer műször DS, mínusz kétharmad mű div C szeré, és plusz akkor ugye a pi T, ami a kettő mű TDS lehet. De akkor itt a pit aszerint, hogy melyik kell, aszerint kell és lehet behelyettesíteni. Illetőleg a másik oldalról az ő párja lenne ugye a C rho C dA egyenlő, és akkor most legyen ez így, pi dA, ha már az integrál tételeknél ez egy kis gondot okozott, és legyen egy ugye plusz a rho g dv, és mínusz a t. Az egyik, ami Euler egyenlet, Navier-Stokes egyenlet, Reynolds átlagot, Navier-Stokes egyenlet, hidrosztatik alapegyenlete. A másik, amit impulzustételnek nevezünk, itt néha PDA van, és akkor esetleg még viszont külön a surlódó erő is felbukkan. Ez a mozgásmennyiség megmaradás pedig azt fejezi ki, hogy a mozgásmennyiség az a külső erők hatására változik, tehát a bal oldalon tulajdonképpen a mozgásmennyiség változás áll, a jobb oldalon pedig a mozgásmennyiség külső erők hatására változik, a külső erők állnak, vagy a nyomásból és a térfogati erőkből áll ez össze, vagy pedig véges térfogat esetén lehet egy külső test is. A mínusz T az az idegen testre gyakorolt hatás, reakcióerő, és emiatt van a mínusz benne. Igazi energia egyenletet azt nem beszéltünk meg, lehetne, de az messzire vezetne, hanem ugye volt olyan, hogy 1-től 2-ig dc per dt ds plusz, akkor ugye a helyette mindegy, mínusz c kereszt rot c 1-től 2-ig ds, akkor ugye a plusz 1-től 2-ig dp per ρ, ez a dp per ρ, ez ugye a Bjerknes-féle örvénytételben is megjelenik, akkor ugye adódna még a plusz, akkor ezt nem U betű, az a potenciális erőterek, mínusz a nem potenciális erőtereknek a munkája, és akkor ugye tulajdonképpen ez egyenlő éppenséggel nullával, plusz ugye akkor a C négyzet per 2, és ha már 1-től 2-ig vagyunk, akkor ide is, meg ide is jobb lesz 1-től 2-ig írni. Ez a Bernoulli egyenlet, ami így ideális közegre vonatkozik, és akkor még ide adódhatna az E1 egyenlő E2 plusz szumma delta P vesző per ró, amikor kiterjesztjük az E1-nek az egyes pontbeli energiákat, E2-nek a kettes pontbeli energiákat tekintjük az áramlásban távolabbi ponthoz, hozzáadjuk a veszteségeket, és ezzel helyreállítjuk az egyenlőséget, illetőleg a C négyzet per 2 plusz CP szer T egyenlő CP szer T nulla, ez pedig az összenyomható közegeknél gyakran alkalmazott energiaegyenlet forma, amikor a kinetikai energia meg az entalpia összegéről mondjuk azt, hogy az egyenlő a tartály entalpiával. És az energiaegyenlet az tulajdonképpen ugye pontosan úgy igaz, úgy írtuk fel, hogy ne legyen szabad kívülről energiát be vagy elvezetni. Ha ez a nulla itt nem nulla, akkor persze az egy másik eset, de ez a nulla, ezen az egyenlőséggel utáni nulla, ezen a helyen azt jelenti, hogy ide energiát be és elvezetni tilos. És akkor ugye a rend kedvéért, meg a óra végére talán ide írnám, az R kereszt C ró C dA egyenlő, maradjunk akkor az R kereszt pi dA plusz R kereszt ró G dV és mínusz R kereszt T. Tehát ez pedig a perdület tételnek az integrál alakja. Voltak éppen minden örvénytétel valamilyen formán a perdület megmaradást fejezi ki, tehát akár a Kelvin tétel, azt is ideírhatnám, csak az ma már ugye szerepelt, akár a Kelvin tétel, akár a Helmholtz tételek, sőt a Biot-Savart törvény is, lényegében valahol a perdület megmaradás elvére épülnek, és hát ennek megfelelően ugye a perdület megmaradáshoz valahogy így foglalható össze, amennyiben arra vonatkozna elméleti kérdés, akkor ott nyilván az örvénytételek is előfordulhatnak. Akkor ugye egy záró megjegyzés, itt most nagyon kevés volt az idő, minden egyes megmaradási elfhez ugye kapcsolni kell, amikor az a kérdés, azt, hogy melyik megmaradási elv, hát ide esetleg azért a négyest még a rend kedvéért felírnám, melyik megmaradási elv, mi az ő matematikai kifejezése, és mit jelentenek az egyes tagok, erre sajnos ma nem igen jutott idő, hogy ezt mind felsoroljam, és mikor érvényes. Tehát ugye az érvényességi feltétel az nagyon-nagyon fontos, mondjuk a Navier-Stokes egyenletnél rettentő sokféle esetben tud érvényes lenni, az szerint, hogy mit is teszünk be a feszültségtenzorba. Nos, akkor gyakorlatilag elérkeztünk ugye az áramlástannak a végére. Amennyiben kérdésük van, akkor nyilván majd keressenek meg, hivatalosan vagy a Hargitay tanárulat keressék meg. Hivatalosan minden vizsga előtt van konzultáció, és hát remélhetőleg akkor ugye eredményes vizsgára számíthatunk a következőkben. Köszönöm szépen a figyelmet!